Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
A világ legrosszabb fotósa. Karitatív célú Lego modellépítés. Az indiai Pakhavacs hangszer. Kamionos opera kezdeményezés Olaszországban. Egy kis település polgármestere is volt. Severin Ferrer száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Izlanda forró gejzírek, a hatalmas gleccserek, a táncoló északi fény, egy szóval a lélegzetelállító szépségvilága. Nemrég azonban az izlandi légitársaság egy marketing trükkel is túlszárnyalta vetétársait, mondhatni volt képük hozzá. Nem is kevés. A többit elmeséli Berek Patrícia.
A világ legrosszabb fotósa Blanche Mortmart. Ezt nem én állítom, a hölgy tényleg megnyerte ezt a címet, ami felháborító igazságtalanság, tekintve, hogy a világ legrosszabb fotósa én vagyok. Ezt bizton állíthatom. Csak hogy én nem indultam azon az ádáz versenyen, ami ezért a címért folyt. Blanche Mortmart azonban 127.642 jelentkezőt utasított maga mögé. A nemes és nemtelen versengések általában arról szólnak, hogy ki a szebb, ki a jobb, ki a legügyesebb, és még sorolhatnám. A citromdíjért ritkán kapkodnak, leszámítva ezt a fotópályázatot, amit az izlandi légitársaság írt ki. Az Iceland Air-t hamar szárnyaira kapta a világhírnév, amikor közzétette a felhívást klasszikus apró hirdetés formájában, busás jutalommal csábítva a legrosszabb fotósokat. A hirdetés szövege egészen pontosan így szólt. Fizetett megbízás, körülbelül 10 napos utazás. A szállást és az összes úti költséget biztosítjuk. Elvárás, a jelentkezőnek egyáltalán ne legyen tehetsége a fotózáshoz. Előnyben az a jelentkező, aki a lehető legkevésbé jártas a képkivágásban, a kompozícióban, a fehér egyensúlyban, a színelméletben, vagy általában a képalkotásban. Csak komoly jelentkezőket várunk. A pályázatra 178 országból küldtek be feldolgozhatatlanul sok képet mindenféle turisztikai látványosságról. Május végén közzétették a 13 döntős képeit, és nemrég kiválasztották az abszolút győztest. Ez lett Blanche Mortmart. A portfóliója igen meggyőző. Van itt utcalámpa tetején pózoló sirály, ami fő alakja lett volna a kompozíciónak, ha nem takarja ki a kép nagy részét, egy teljesen értelmezhetetlenül a jobb oldalon ülő emberi fül. Vannak totálisan elmosódott városképek, a bal felső sarokból belógó mutató ujjperccel, mint a kompozíció legélesebben kivehető darabja, éjszakai kikötőkben elmosódó fények, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy a párizsi jelentkező Blanche Mortmart életében egyszer dicséretet kapott azért, amiért korábban csak ajakbigyeztést érdemelt. A fiatal lányjal videókapcsolaton közölték a jó hírt, és szó szerint majdnem leesett a székéről, ami persze nem csoda. A díj ugyanis nem csak egy 10 napos ingyenes utazás Izlandra, hanem mellé még 50.000 dollár pénzjutalom is jár. A feladat nem más, mint az, hogy fotózzon. Azon a szigeten, amely annyira fotogén, hogy itt bizony még a legrosszabb fotós sem tud rossz képeket készíteni. Elvileg. Szélesebb perspektívából nézve persze feltűnik, hogy valójában nem is a világ legrosszabb fotósáról, hanem a világ legötletesebb ország marketingjéről van szó. Az izlandi légitársaság ugyanis csak egy embert jutalmazott, de ezzel a pályázattal a világ 178 országában sikerült felhelyezni Izlandot a legvágyottabb turisztikai desztinációk térképére. Nem mintha önmagában nem lenne eléggé híres a tűz és a jég országa, hiszen Reykjavík gyönyörű képei, a minden évszakban 37 fokos vízű kék lagúna, a Vatnajökull gleccser és a fókák önmagukban is odavonzák a turistákat. de csak azóta, amióta Izland kifejezetten a turizmusra építette válság stratégiáját. A 2008-as gazdasági világválság ugyanis a csőd szélére sodorta a szigetet. Az izlandiak azonban rájöttek, hogy építkezni még így is lehet, csak teljesen más alapokra. Az észszerűtlenül feldúszasztott bankrendszer helyett a természeti erőforrásokra kell támaszkodni, no meg persze a turizmusra. A természeti erőforrások és a puszta szépség persze önmagában kevés lenne, kellett hozzá ötletesség, intelligencia és humor is. Ennek tanúbizonysága ez a fotópályázat, ami minden marketing szakon vizsgatarab lehetne. Egyszerűen azért, mert többen vannak a rossz fotósok, és azok, akik annak gondolják magukat, mint a nagy fotóművészek. Ha még ilyen jutalom is jár a két balkezességért, akkor persze, hogy az egész világ Izlandra kezd figyelni. Csak remélni merem, hogy a fotópályázat ötletgazdáját is legalább ilyen bőkezűen jutalmazzák, igazán megértemli. Ja, és azt is remélem, hogy egyszer még kiírják ezt a pályázatot. Semmi más dolgom nem lesz, mint beadni bármelyik szelfimet. Lehetőleg egy Izlandon készült szelfit egy jobbról bekukkantó lunda madár csőrével. Persze csak akkor, ha a madár is úgy akarja.
Több kisgyermek szeret legózni, hiszen szabadjára engedhetik a képzeletüket, azt alkotnak, amit csak szeretnének. De az építőjáték nem csak a kicsiknek nyújt szórakozást, a felnőttek is gyakran készítenek különböző modelleket. Egy brit közösség évek munkája során nemrég fejezett be egy karitatív célú építményt. A részleteket Tóth Vali mondja el.
10 év. Ennyi kellett, hogy az álomból valóság legyen, hogy egy nagyszabású projekt eljusson a kezdettől a befejezésig. A jelen esetben ennyi időre, és persze sok türelemre, összefogásra, és legalább 80 önkéntes együttműködésére volt szükség ahhoz, hogy az utolsó darab is a helyére kerülhessen, és végre ki lehessen mondani, elkészült a makett, a St. Edmundsbury székesegyház embermagasságunál is nagyobb modellje, amelyet Lego kockákból építettek meg. Pontosan 200 000 darabra volt szükség ehhez az ambiciózus tervhez. A székesegyház eredete a 11. századra nyúlik vissza. A katedrális, a gótikus templom építészet egyik kiváló alkotása. Az ötlet, hogy a világszerte ismert műanyag építőjáték felhasználásával készítsék el a történelmi székesegyház makettjét, még 2016-ban született, amikor is az adománygyűjtést szerették volna ezzel is segíteni. Az elképzelés egyszerűnek tűnt. Aki 1 fontot adományoz a Székesegyház karitatív alapjának, az hozzátehet egy kockát a makethez. és ezen a ponton szeretném zárójelben megjegyezni, hogyha jótékony célú kezdeményezések támogatásáról, karitatív pénzgyűjtésről van szó, a britek leleményessége világbajnoki címet érdemelne, mert felülmúlhatatlan. Jelmezes maratoni futástól süteménysütésig, hangversenytől árverésig kifogyhatatlanok az ötletekből. Az ihlet ezúttal onnan jött, hogy a Durhami, az Exeteri és a Chesteri katedrális már korábban elkészítette saját legó makettjét. Ezek azóta is népszerűek és rengeteg látogatót vonzanak. Így arra gondoltak, ezt ők is megpróbálhatnák, és így is tettek. Joe Hose, a székesegyház esperese szerint a makett nem csak készítői kézügyességét dicséri, de azt is bizonyítja, hogy közösségük mire képes, ha összefognak. 8-tól 80 évesig sokan vettek részt ebben a kezdeményezésben, ami oktatási projektnek sem utolsó, hiszen művészettörténeti, építészeti és történelmi tudásuk egyaránt bővült a makettnek köszönhetően. Az alaprajz és az építési terv elkészítésében pedig egy számítógépes modellezésre szakosodott cégtől kaptunk segítséget, sorolta az esperes. Sarah Friswell, a templom látogatóközpontjának volt vezetője szerint eddig már több mint 100 000 font gyűlt össze a makettnek köszönhetően. Igaz, amikor belevágtak, azt azért nem gondolták, hogy a kivitelezéshez 10 évre lesz majd szükség. Ez idő alatt számos kihívással kellett megbirkózniuk, a Covid-járványtól a technikai gondokig, de kitartottak. Mint egy különleges csapatépítő tréning, úgy kovácsolta össze önkénteseinket ez a feladat, tette hozzá. Az önkéntes csapat tagjainak a Székesegyház zárt körű rendezvényen köszönte meg sok évi önzetlen munkájukat. Mostantól pedig jöhetnek a látogatók, hogy hírét vigyék, a St. Edmundsbury Székesegyház miféle új nevezetességgel gyarapodott.
Különleges helyet foglalnak el az indiai klasszikus zene hagyományában. Az indiai zenében minden rágának megvan a maga ideje a nap folyamán, egy olyan időszak, amikor a hangulatát, karakterét és érzelmi világát a legteljesebben lehet megélni. Nemrég a Magyar Zeneháza épületénél tartottak indiai koncertet, ahol Virág Balázs Pakhavadzs játékossal indiai klasszikus zenésszel beszélgettem.
Pakhavadzs igazából Észak-Indiának a legősibb ütős hangszere, amit még ma is használnak. Úgy tartják az indiai mondák szerint, hogy három fajta isteni hangszer létezik, vagy másnéven Mangal Vadya. Az egyik, amin Krishna játszik, a Fuvala, a másik, amin Saraswati játszik, a Lant, vagy Vina, és a harmadik, az pedig a Mridang, vagy a hordó alakú dob, amin Ganesha játszik. Úgy tartják az indiaiak a mitológia szerint, hogy minden hangszer a világon ezekből gyökerezik valahol. És úgy tartják manapság Észak-Indiában, hogy ez a legközelebbi hozzátartozója ennek az ősi dobnak, amin Ganesha is játszott. Ezt olyannyira így tartják, hogy igazából imákat szoktak mondani a hangszernek, mielőtt játszanak rajta, mert hogy úgy tartják számon, mint Ganesának a reinkarnációja. Szóval igen, jó sok ilyen spirituális dolgot lehet mondani, de technikailag egyébként egy fából készült hangszer, különleges tömör fából készítik, amit sísamnak hívnak. Az a két darab kecskebőr van ráfeszítve, és a jobb oldalán van egy ilyen különleges technológia, amitől az indiai doboknak zenei hangja van. Tehát ezek nem csak dörömbölnek, hanem hangolni lehet őket egy hangolókalapáccsal, és igazából dallamot játszanak, úgymond, ami passzol ahhoz, amit a zenészek csinálnak. Ezt úgy találták ki az indiaiak, hogy egy sziáhi nevű fekete pasztát raknak fel a bőrre. Ezt ilyen nagyon precíz, körkörös mozdulatokat csinálják. Vasra szelékből és rizsből készült. És ahogy rezeg ez a fekete dolog, amit a túloldalon látsz egyébként a hangszeren.
Na most az az eleje, vagy az a vége?
Itt nincs eleje, vége, jobb és bal oldala van. A jobb oldalán van ez a technológia, a bal oldalán viszont egy nagyon ősi technológiát lehet látni.
Ja, először azt hittem, hogy ez egy bőrfelület, és hogy minthogyha kidudorodna, de ez most valamilyen anyag.
A bal oldalát a dobnak, a basszus oldalt, azt tésztával hangoljuk. Lisztből és vízből minden gyakorlás előtt tésztát készítünk, és pont annyi tésztát teszünk rá, hogy az alaphangra be tudjuk hangolni. Tehát a jobb oldalt kalapáccsal hangoljuk, a bal oldalt pedig tésztával.
Ezen azért meglepődtem, de akkor ez is úgymond indiai hagyomány?
Abszolút, tehát ez a fekete paszta, a sziáhi, amiről beszéltem, ez azért csak pár száz éve jelent meg Indiában, és régen tésztával hangolták a dobokat.
Most egy reggeli koncerten vehettünk részt, reggel 7 órától kezdődött, rágákat játszottak. Egy kicsit határozzuk meg, hogy mi ez pontosan.
A rágát igazából három fő dolog határoz meg. Az első dolog az az, hogy a rága egy skála. Tehát van neki egy emelkedő és ereszkedő hangsora, ami az indiai zenében nem feltétlenül ugyanaz. Na de hogyha csak egy skála lenne, akkor bármelyik hangról bármelyikre ugorhatnék, azt csinálnék benne, amit akarok. Viszont a rága ennél egy picit több. A rágában vannak kötöttségek, van benne belső szabályrendszer, ami megmondja azt, hogy mit lehet csinálni a rágán belül, és mit nem. Van egy ilyen rövid frázis, amit pakardnak hívnak, és abban van megfogalmazva, hogy igazából a rágára jellemző, legjellemzőbb frázisok, mindenféle díszítésekkel, amit srutinak hívnak, mikrotonális díszítésekkel, illetve van még egy harmadik dolog, amit úgy hívnak, hogy csallan, a rágának a folyása tulajdonképpen. Ez azt mondja meg, hogy mik azok a szokványos utak a skálán keresztül, amit szokás behozni. Ezen kívül természetesen van még egy csomó dolog, amivel lehet jellemezni egy rágát, de a lényeg a mondandómnak az, hogy a rágára úgy kell gondolni, mintha skálában lennénk. Amit ma játszottak a zenészek, azt úgy hívják, hogy rága bhairav, és az arab skálának feleltethető meg a nyugati zenében, de ez több, mint egy arab skála. Mert megvan benne mondva egy szabályrendszer, amin belül improvizálnak, és ezért hallotta úgy, hogy nagyon nagy volt benne az összhang, mert ez egy kötött improvizáció. Tehát ezeken a szabályokon belül improvizálnak a zenészek. És az mutatja meg egy mesternek, egy játékosnak az igazi virtuozitását, hogy ezen azt kötött szabályrendszeren belül milyen érdekes dolgokat tud csinálni.
Évekig kell tanulni az, hogy valaki elsajátítsa és megszólaltassa ezeket a hangszereket. Miért kezdett el ezzel foglalkozni?
Van egy ilyen anekdota, amit nagyon szeretek. Az indiaiak amúgy nagyon sokat szoktak anekdotázni. És a mesterem mondta egyszer, hogy Balázs, manapság a világ arról szól, hogy mindenki ad a kezedbe egy almát, beleharapsz, és édes, és jól érzed tőle magad. Az indiai zene az nem ilyen. Az indiai zene olyan, hogy kapsz a kezedbe egy magot, és ezt elülteted éveken át, dolgozol rajta, gyakorolsz, végzed a gyakorlás iránti szolgálatodat, és előbb-utóbb kinő belőle egy fa, amiről annyi almát ehetsz, amennyit csak akarsz. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, tehát az indiai zenének a tanulása az egy ilyen elég misztikus dolog, ezen a guru tanítvány láncolaton keresztül történik. Van az embernek egy mestere, aki egy az egybe tanítja őt, és adja tovább a tudást, és akkor mi meg majd egyszer ugyanezt fogjuk tenni. Tehát ez egy ilyen nagyon tradicionális rendszer, és sok évig kell tanulni. Én azt hiszem 6 évig tanultam, amikor először lehetőséget kaptam, vagy 7. Úgy, mint Mátyász, hogy ott ült a mestere mellett, és játszhatott. Egyébként ez egy óriási megtiszteltetés.
Olaszország nyáron a pezsgő kulturális élet és a szabadtéri programok paradicsoma. Zenei és kulturális fesztiválok, valamint szabadtéri és tengerparti események tömkelegéből válogathatnak a helyiek és a turisták. Sálközi Júlia beszámolójában az opera kerül most a középpontba.
Gyakran halljuk, hogy Olaszországban a nyári kánikulában megáll az élet. Az olaszok elmennek a városokból, és csak a turistákat hagyják hátra. Valójában az olaszok még nem indultak el. Még csak a jövő héten kezdődnek az érettségik, az óvodák június végéig nyitva tartanak, a családok nagy része majdnem augusztusig dolgozik. És mit csinálnak az olaszok a nagy melegben a városokban? Este mennek ki az utcára, és a kultúrát is viszik magukkal. Elmondható, hogy az olasz csizmán nyaranta, a városok kulturális kínálata gazdagabb, mint az év egészében. Színház, zene, tánc, minden az esti utcákon kell életre, amikor ugyanolyan meleg van, de legalább nem éget a nap. A Római Operaház egész júniusban a főváros külső kerületeit járja. Egy kamiont átalakítottak színpaddá. A zenekart a jármű előtt állítják fel, nézők szomszédos utcákból, házakból érkeznek, és hoznak magukkal széket vagy párnát, hogy le tudjanak ülni a földre. A kamionos opera a neve a kezdeményezésnek, és most a szevillai borbét választották darabként. A Róma peremén található Quarticciolo negyedben láttam az ingyenes előadást, ahol a kerület apraja nagyja Torka szakadtából énekelte Figaro, Rosina és Don Bartolo áriáit, mivel Olaszország mégiscsak az opera hazája. Ezen egy időben a Caracalla császár egykori fürdőiben felállított színpadon balettprogram kíséri a nyarat. Pompei régészeti területén az ókori színházban Euripidész darabjait adják elő, szerencsére olaszul, és az antik dráma a főszereplő a szicíliai Szirakúza görög színházában, ahol az idén Aiszkülosz perzsáit tűzték műsorra. Végül, mert nem lehet minden programot felsorolni, a Veronai arénában, ahol februárban a téli olimpiai játékok záró ünnepségét tartották, a héten a Traviátával indították a nyári opera szezont. És minden városban, kerületben, tengerparti nyaralóhelyen van szabadtéri mozi is, csak szúnyogírtót kell magunkkal vinni. A római lakásomhoz közeli plébánia, amely egyébként egykor Konstantinus császár édesanyjának, Szent Ilonának volt a háza, nem tudom miért, de minden nyáron horrorfilmfesztivált rendez a kertjében hatalmas sikerrel.
Adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
Lola, kietű Lola, vagyis Lola, ki vagy te Lola? Ez a címe egy filmnek, amelynek betétdala ugyanezt a címet viseli. A film főszereplője Severin Ferré, aki nem csak színész, hanem rendező és énekesnő is. Ez utóbbi miatt érdekes nekünk a francia chanson történeti sorozatunkban. Severin 1977-ben született Montpellier-ben. Édesapja indián, édesanyja francia-vietnámi. A nagyszülők nem nézték jó szemmel a szülők házasságát, ezért a pár Franciaországba menekült. A történetek szerint olyan szegénységben teltek el az első évek, hogy a kislány egy bölcsővé átalakított bőrönben töltött egy hosszabb időszakot. Szerencsére ennek az időszaknak hamar vége lett, és Ferré ma már népszerű asszony. Három gyerek édesanyja. Még a politikában is megmártózott, 2014-ben egy kis település polgármestere volt 4 évig. Igaz, leginkább színésznek és énekesnek tartja magát, mi sem bizonyítja jobban leghíresebb száma, Lola, kietű Lola, vagyis Lola, ki vagy te, Severin Ferré énekel.
Le long des rives, au reflet d'argent. Lola dérive, portée par le vent. Elle court, elle rejoint une autre histoire. Elle fuit demain, plus tard c'est trop tard.
Mérnök Német László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
Ismételtük meg. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
Jó reggelt!